Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Pénteken folytassuk a közös rádiózást a Turizmus világa adással. Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban. Igen, ezt a témát, ezt én is nézegettem, amit hoztál, így utazunk majd 50 év múlva. Szerintem meg 5 év múlva is már nagyon nehéz megmondani, hogy utazunk, nem?
Valószínűleg nem a legegyszerűbb feladataink közé tartozik. Tisztettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye a múlt heti izraeli kitekintésünk után úgy gondoltam, hogy ha már az ember elmegy a világon olyan helyekre, ahol a jövő technológiáit megtapasztalhatja, és beszélgettünk ugye biometrikus beazonosításról, akkor hozunk egy olyan témát, ami 2070-ig repít minket, viszont egy picit nosztalgiáznék. 2018. 9. hó 7-én volt az első közös adásunk, tehát a Turizmus világának az első adása, epizódja. 5 éve minden héten majdnem, úgyhogy köszönöm a türelmet.
Ahhoz képest jól nézünk ki.
Még ahhoz képest egyre jobban nézünk ki. És azért nosztalgiáznék, mert erről a témáról, ezekről a témákról már beszélgettünk, és kifejezetten egy pontjáról, ami talán a legérdekesebb jelenség lesz a jövő turizmusában. Még annyit megjegyeznék, hogy ezt 6 tudós készítette ezt a mini tanulmányt, és az EasyJet nevű cég megbízásából. Kíváncsiak voltak arra, hogy ha futurisztikus dolgokról beszélgettünk, az pontosan amit is takar. És hogyha most belemegyünk a részletekbe, akkor az első és számomra legkedvesebb megállapításuk, ez a úgymond az országkapuknál, a reptereknél egy olyan folyosó, amin hogyha áthalad az ember, akkor a biometrikus adatait beszkenneli a rendszer, és ebből megállapítják azt, hogy jogosult-e az utazásra, vannak-e egészségügyi problémái, vagy egyéb eltérések, amik vagy olyan feltételeknek nem felel meg, amiatt nem mehet be a reptérre. Erről mi beszélgettünk igen. 2 évvel ezelőtt.
És ezek a kapuk, ugye?
Ezek a kapuk, igen.
Csekkolnak és adnak neked egy...
Igen, akkor még mi úgy fogalmaztuk meg, hogy zöld lámpa vagy piros lámpa. Igen. Ha zöld lámpa, akkor egyenesen, ha a piros, akkor jobbra. Ez ugye most, amikor elvámoltatni kell a dolgokat, ott találkozunk.
De ez Covid-nál vagy bármi másnál is izgalmas, meg érdekes volt, van. És lehet, és lesz.
Így van, és azt kifejtve, hogy hogyan is fogják leolvasni a azonosítását az embereknek, szívverés lenyomatot fognak szkennelni, és a globális rendszerekben fogják ugyanúgy tárolni, mint az új lenyomatokat. Ugye, hogyha megnézzük, milyen biometrikus beazonosítási lehetőségeink vannak, ugye a retinánk, a tenyerünk és a vénáink, a szívverésünk és az új lenyomatunk. Egyelőre ezeket a technikákat, technológiákat alkalmazzák, használják. A szívverés technológia is több helyen már létezik a világban. Inkább ilyen nemzetbiztonsági nagy privátbanki és olyan helyszíneken, ahol óriási kockázata van annak, hogy kilép be oda és hogyan. Valószínűleg az ember szívét jobb esetben nem veszik ki, és nem
más. Köszönöm, hogy nem akartam morbidleni, mert még kéznél annak idején még persze tréfálkoztunk ezért, valakinek az ujját még esetleg
89-es
igen, de azért ez így már igen bonyolult. Tehát 50 év múlva ezt azért szerintem meg lehet majd oldani. Na igen, szóval ez neked szimpatikus volt, igen, mert ilyet már részben láttál már, mert ilyet már részben láttunk.
Igen, ilyenen gondolkodtunk, részben láttunk, és hogyha azt mondom, hogy ez a 2070 nekem egy picit túlzásnak tűnik, tehát szerintem ez sokkal hamarabb el fog jönni, tehát szerintem a 2040-50-es években ezekre már látunk komolyabb példákat, főleg azért, mert a világ vezető turisztikai beruházói térségként most kezdik el építeni az igazán nagy reptereiket és az igazán komoly rendszereiket, és valószínűleg nem azért fizetik meg a világ legjobb szaktudását és szellemi tőkéjét, mondjuk, hogy például a Naum projektet említsük, több mint 100 országból dolgoznak nekik szakértők, tudósok, elemzők, hogy ez 2070-re valószínűleg, ez 2035-40-45 körül valószínűleg ezek működni fognak.
Ez van a reptéren, de mi van a repülőm, a fedélzetem.
Igen.
Azokra nem tér ki, azt hiszem, ez az elemzés.
Arra nem tér ki, viszont van tanultam egy új szót, ez a biomimetikus szenzoros ülések. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor az ember majd helyet foglal a repülőn, akkor az az ülés, az teljes mértékben felveszi az ő testformáját, leméri a súlyát, a magasságát, és olyan komfortérzetet nyújt majd neki, hogy valószínűleg a mai business class, vagy az üzleti része a repülőnek, az ehhez képest nagyon gyerekcipőben járó történet, és ezt ugye a turista osztályokra tervezik. Volt az előző két hétben egy olyan külföldi cikk, amiben pedig azt olvastam, hogy olyan hiperszónikus utasszállító repülőgépeket tesztelnek és építenek, amik Londonból Sydney-t 2-3 óra alatt fogják elérni. Első körben 40 fős repülőkről, vagy űrhajókról, vagy kettő közötti repülőeszközről. Igen, ez a kategória még nem létezik, amit ők tesztelnek. Utána pedig 100-150 fős gépeket fognak gyártani, és teljes mértékben saját energiát felhasználó egységekről van szó, tehát olyan szinten nem fogja károsítani a környezetet, hogy egyszerűen nem lesz szükség azokra az intézkedésekre, amikről mondjuk a WTTC konferencián folyamatosan beszélnek, hogy a széndioxid kibocsátás és egyéb környezeti károkat okozó tényezők a repülésben mekkora károkat okozhatnak a világnak. És ugye a legtöbb pénzt most abba fektetik a légitársaság, hogy ezt a környezeti lábnyomukat csökkentsék. Valószínűleg, hogyha megint lenne, ne legyen, de megint lenne egy 2-3 éves leállás, akkor lenne arra lehetőség, hogy ne részletekben álljunk át, hanem valószínűleg megpróbálnak megoldani magát a nagy technológiai ugrást.
Na jó, ott vagyunk a gépen. Én oké, értem, hogy ez megy ilyen Forma 1-es pilótaülés, meg fölveszi, meg rezonál, meg rezeg, meg melegít.
Érzi a hőmérsékletét.
Hát ez persze, nyilván. Igen, de mit csinálunk? Ott az adta 40 percet, vagy 2 óra alatt. Rövidül az idő, értem, a kosztyúikat kilőttük, nincs is már rájuk szükség, ott van ez a fotel.
Belesugározzák a szemünkbe a médiatartalmat. Ilyenről még nem hallottam, tehát ez nekem is egy új fogalom, hogy belesugározni a szemünkbe.
Tehát nem is kell felvegyél egy szemüveget, vagy bármi látó eszközt.
Pontosan. Ez azért érdekes, mert ez megint oda vezet vissza, hogy másképp kell kialakítani a repülőt, nem kellenek monitorok. Tehát egy teljesen más elvek alapján működő dologról beszélünk. Az, hogy ez mennyire lesz egészséges a szemnek, ezt most még nem tudom megítélni, meg magát a technológiát sem tudom jelenleg elképzelni, hogy akkor ez hogyan is történik meg. Vannak elképzeléseim természetesen, tehát hogyha megkérnénk most a ChatGPT OpenAI alkalmazást, akkor valószínűleg lerajzolná 15 féleképpen, hogy ez hogy fog kinézni. Igen, meg el is magyarázná valószínűleg a tudásállományával, viszont ennek van egy új kategóriája, neve is, az optoelektronikus eszköznek nevezik. Ez szintén, bocsánat, akkor két új kifejezést tanultam, tehát a biomimetikus szenzor és a optoelektronikus eszköz. Csak hogy
ügyesen összeraktad.
Igen, ha hallgatók a mély szakmázatban el akarnak menni, akkor ajánlom nekik a különböző internetes keresőket, hogy mit dob ki erre az internet. Szállodapoltás, hologram és 3D nyomtatással készült reggeli. Tovább is visszük, nem csak 3D nyomtatással készült reggelit fognak kínálni a szállodák, hanem 3D nyomtatással készült ruhákat is. Az a céljuk a szállodaiparban, az a legfőbb cél, mint a légitársaságoknál vagy a repülőiparban, hogy fenntarthatóbbá tegyék az utazásokat. A szállodaportás hologramot, ugye a munkaerő kiváltásra tudjuk használni, a 3D nyomtatásra készült reggelit pedig egy teljesen személyre szabott diéta vagy elképzelés szerint elkészült étel alapjait fogja nekünk megadni. A ruhanyomtatás pedig azt idézi elő, hogy a meglévő anyagból kinyomtatott ruhákat utána azonnal újra hasznosítják, és egy adott bázisból lehívott stílus mintára, szabás mintára készült ruhát tud viselni az illető. Ergo nem kell ezeket a nagyon nehéz bőröndöket cipelni, megint megkönnyebbül az utazási szektornak ezen része. Tehát
meg a repülő is.
Pontosan, tehát minél kevesebb súlyt szállít, valószínűleg annál kevesebb.
És már tényleg csak a fogkafé, meg a bankkártya. Bankkártya, hol lesz, akkor már bankkártya.
Hát arról beszélgetünk,
hogy fog 50 év, igen, 50 év, hogyan fogunk utazni, igen.
Igen, tehát
nem sok mindenre lesz akkor elvileg szükség.
Nagyjából semmire. Szinte semmire. Igen, tehát hogy mondjuk a tenyerünkkel, vagy a szemünkkel, szívverésünkkel fizetünk.
A bankkártya benne lesz az ujjadban, vagy a fene tudja mitben.
Hát igen, reméljük, hogy a biometrikus kódunkban, mert most láttam olyan megoldást is, hogy egy csippet építenek a kezedbe.
Azt mondom, hát igen, olyan van már.
Igen, de hogy én biztos nem építeném bele a kezembe. Az, hát jó, még nekem a telefon, viszont a tenyeremet azt szívesen beazonosítom. Egy szó, mint száz, ez egy olyan irány, és egy olyan gondolatiság, amihez valószínűleg ezek a tudósok a utóbbi években elkészült nemzetközi fogyasztói kultúrára szabott fenntarthatósági sztenderdeket vették alapul. Nagyon hosszú mondat volt, de sajnos ezt csak így tudtam elmondani, mert én is rengeteg olyan tanulmánnyal, elemzéssel találkoztam, amiben folyamatosan vizsgálják azt, hogy a világ egyik legnagyobb, sőt, talán legnagyobb iparága hogyan tudna fenntarthatóbbá válni. Ezek nélkül, az intézkedések nélkül nem fog tudni, de ezelőtt biztos, hogy jön az edukáció, se van evangelizáció, amiről mindig beszélünk, hogy azért az utasnak el kell magyarázni azt, hogy ez neki miért is lesz jó, hogy ne ijedjen meg attól, hogy a szemébe sugároznak valamit, és a reptéren mondjuk a szívverése nem felel meg valamilyen szinten valamiért annak a sztendernek, és őt külön hívják mondjuk egy külön mérésre, hogy ettől ne ijedjenek meg. Ugye meg kellett tanítani az embereket, amikor a Covid-nál igazolványokat kellett mutatni, sárga kiskönyvet, oltási...
Sőt, érdemes ott ki is nyomtatni, mint azt tudjuk, igen, a stúdióban ülő nagy utazótól, mert nem volt elég, mikor
emlékszem, hogy vissza a Barbadosi utas visszafordították, és körülbelül egy 1500 dolláros egyet bukott el azért, mert a budapesti reptéren a kisasszony nem volt hajlandó elfogadni. Amúgy kettővel arrébb simán elfogadták a telefonról bemutatott igazolást. Tehát ezek azok a dolgok, amiket rendszerbe kell helyezni, a rendszereken át struktúrákat kell alkotni, és a struktúrákból lesznek olyan mintáink, amiből kiderül az, hogy ez jó irány, nem jó irány, mit kell tennünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Azért, hogyha megnézzük még a szállodaipart, ez beruházási oldalon egy elég komoly vállalás, tehát hogy mire eljutunk odáig, hogy az összes szálloda, mert hogyha utazásról beszélünk, akkor jó, hogyha standardizálunk, az összes szállodában lesz erre lehetőség, az azért, az viszont nagyon alulbecsült a 2070-es év.
Nagyon csak erre a portásra, meg egyáltalán most ugorjunk ebből egy picit el, most arról beszélgetünk, ugye az EasyJet légitársaság megbízásából 6 tudós a jövőbe pillantott és felvázolt, hogy hogy fogunk utazni szerintük 2070-ben, ahogy te azt mondtad, egyébként szerintem bölcsen sokkal előbb bekövetkezik. Ezeknek a részei, lehet, hogy az egész sokkal hamarabb, 10-15 éven belül szerintem, de mindegy, hogy én mit gondolok. Szóval az érdekes ez, hogy persze nincs munkaerő, hát csak pillantsunk a Balatonra, ugye, meg a szezonát, most mindenki arról aggódik, meg siránkozik, hogy nem lesz, sok minden nem lesz a Balatonon, mert nincs élő ember, aki ott dolgozik, pont. Aztán most hallottam hogy olvastam egy félig meddig egy kutatás, hogy Amerikában az élő személyzetre való igény az megint egyre nagyobb a hotelekben. Ezt talán beszélgettük is. Ugyanakkor meg nincs munkaerő, meg most látjuk, hogy nem tudom, hologram, meg robot köszönt, meg az kísér végig a szállodán, ha egyetlen végig kell kísérni, kéne végig kísérni, megmutatja neked, hogy fölvesz valami szemüveget. Szóval az érdekes, hogy azt szerintem nem lehet most megmondani, mire lesz szükséged neked, Rasztovics Dávidra 20 év múlva, élő emberi kapcsolatra, vagy már egyáltalán nem. Ez szerintem nagyon nehéz most megmondani. A technológia meg lesz, értem én, de hogy mire lesz neked igényed?
Szerintem az attól függ, hogy hogyan fog változni az emberi minőség. És ezt most úgy értem, hogy mondjuk elmész egy szállodába, egy nagy üdülő paradicsomba, ezer szoba van a komplexumba. Nem mindegy az, hogy a housekeeping személyzet egy óra alatt tud elkészíteni egy szobát, mert szép állapotba hagyták ott, vagy 3 órát kell szenvednie vele.
Mert szétdúlták,
és hát nem etikusan használták, és kárt okoztak benne. Tehát az egymásra való odafigyelés egy nagyon fontos dolog. Tehát például foci VB, menjünk vissza, japán szurkolókat, biztos emlékszik rá nagyon sok ember, a japán szurkoló úgy szurkol, hogy a végén összetakarítja azt a szemetet, amit ott hagyott. Más. Mm. Tehát senki más nem szedte föl, csak a japánok szedték föl. Valószínűleg abban a szektorban az élő munkaerőre kevesebb szükség volt, vagy kevesebb ideig volt szükség, mint a többi szektorban. Tehát mindig is lesz szükség emberi kapcsolatokra, ebben én biztos vagyok. Ha változik az emberi minőség, akkor viszont másképp lesz szükség rájuk. Tehát több ember maradhat azokra a hozzáadott értékkel rendelkező munkahelyekre, amiből most kevés van, és kevesebb ember lesz szükséges mondjuk a takarító és karbantartó személyzetnek.
Kivéve a világ afelé megy el, hogy már a metaverzumba fog mindenki majd üdülni, nem?
Igen, erre is van. Igen, tehát hogy ez az a rész, ami nekem annyira...
Kanyarítsd le így a végét.
Lekanyarítom, hogy én ezek a virtuális valóság utazások, jópofa, meg metaverzumba találkozunk, és nem az én kultúrámhoz...
Ott van autóm, ott van bármi, ott igen, van barátnőm,
nem tudom. Ez nem az én kultúrámhoz tartozik. Ez jó lehet olyan szempontból, hogyha már annyira fejlett lesz a technológia, hogy nem kell elutaznom Sydneybe, hogy egy normális tárgyalást végrehajtsak, de most se kell, mert ott vannak a különböző online platformok. Tehát ez a világ szűkösségét jelzi jelenleg, tehát a világban élő embereknek szükség van egy alternatív világra, ahol nincsenek meg a világnak a jelenlegi problémái. Én ezt így értelmezem, ezért van erre szükség. Az utazásban, amit a virtuális valóságból, vagy úgymond technológia alapú kiterjesztett valóságból használhatunk, nagyon jó példát hoztak, például elutazunk Rodosz szigetére, akkor a történelmi múltat is szeretnénk látni, és nem csak plakátokon, posztereken vagy kijelzőkön, hanem például egy virtuális szemüvegen keresztül az ókori világ egyik csodáját, a rodoszi kolosszust is meg tudnánk nézni, amikor a szemüveggel arra a részre tekintünk, ahol állt a szobor, akkor valójában, úgymond valóságos képben látnánk azt. És ha végig gondoljuk, akkor az tök jó lenne, ha a Kolosszeumot is látnánk így, és nagyon-nagyon sok olyan része van a világnak.
És mindezt mondjuk egy délután.
Mindezt egy délután,
akár
vagy akár, hogyha ott vagyunk, akkor egy vezetett túra során ezzel a szemüveggel, amit felveszünk már ott a helyszínen, hogy meg is érezzük az illatokat, érezzük a napsütés, hogy az a szobor az ott állt, amikor én a szobámba ülök, akkor az egy fals érzetet ad. Persze, jó, meg jó megnézni mondjuk egy szállodát egy virtuális séta közben, hogy lefoglaljam, mert nagyon sok pénzért, ugye háromszorosába kerülnek most az egzotikus úti célok körülbelül, mint 2 évvel ezelőtt, ha a repjegyet és a szállást nézzük. Tehát arra valószínűleg jó, hogy egy döntés befolyásoló tényező, vagy eszköz.
20 éve azt se gondolta volna senki, hogy virtuálisan barangolhat szállodákban, meg bárhol máshol a szobádból. Most sem, szerintem most sem tudják azt, akárki akármit mondhat, meg
nagyon
kutathat.
Nagyon kevesen.
Gondolhatsz valamit, aztán vagy mint egy foci meccs eredményét, megmondhatod előre, aztán vagy bén, vagy nem, hogy 20
év múlva. Kis nekozmetikázzák.
Jó, olyan is lehet, ezt én nem tudom.
Ugye van még egy kategória, és ez zárszónak szerintem tökéletes. Ha már fenntarthatóság, a szállodaipar megy abba az irányba, hogy a föld alatti rezortok és szállodák létrehozása, ahol ugye geotermikus energiával hajtanák a bent lévő technológiát, egy teljesen más unikális élményt adva ezzel. Ez nem a jövő, ilyen létezik már Kínában. 2 évvel ezelőtt adták át, egy óriási 5 csillagos komplexum, egy szakadékba van építve, és az alján van egy tó. Marha jól néz ki, tehát én nagyon szívesen elmennék oda. A másik pedig hogyha beszélgetünk erről, hogy az űrutazás, ez egyre közelebbi, tehát idén már mennek föl olyan kereskedelmi járatok, amik tényleg kiutatják az embert az űrbe, és vissza is, jó esetben vissza is hozzák. Ugye eddig ezért nem nagyon indultak, mert nem volt annyira biztos a történet. A másik pedig a víz alatti üdülő komplexumok létrehozása, tehát a modernkori Atlantis az sem a jövő zenéje. Ezeket Szaúd-Arábiában már építik, amiket én láttam terveken. Az Arab-öbölben, tehát Katar, Abu Dhabi, Dubaj, azon a területen is épülnek hasonló gondolatok, és ha csak egy norvég étteremből indulunk ki, létezik már olyan víz alatti étterem, ahol a teljes élővilágot megcsodálhatjuk, és meg is kóstolhatjuk ez.
Igen, azt a nagy piros halat szegényt, azt kérem. Azt,
pontosan az ott, kiúszik. Gyorsan úszik, menjen érte.
A szakács kiúszik, igen.
A szakács kiúszik. Jó lenne, hogyha ott készíteni el a vízben, hogy tényleg autentikus legyen, de visszatérve mindenünk megvan ahhoz, hogy egy sokkal jobb turisztikai világszövetet építsünk, mind gazdasági, mind kulturális, mind társadalmi szinten. Az emberi minőség lesz a kérdése, mind szakmai, mind emberi oldalon.
Azt most Dávid Digitális Turizmus ZRT vezetőjét, köszönöm szépen, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.